Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Leginkább a turizmuson van ma a hangsúly, de lesz kultúra, életmód és könyvet is ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállói. Tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Mozikban a Sárkányok Kabul felett című film. Az Afganisztánban játszódó magyar nagyjátékfilm egy katonai mozi. Az egyik főszereplővel, Ertl Zsombor színművésszel Kalmár András beszélget.
Ugye volt most egy ilyen trend a magyar film szakmában, film és tévéfilm szakmában, hogy hát a Honvédelmi Minisztérium fölkarolt egy-két produkciót, nyilván azzal a nem titkolt szándékkal, hogy hát valamilyen szinten népszerűsítse magát a hadügyet, illetve a katonaságot. Ilyen volt a Sereg című sorozat a TV2-n, és hát valami hasonló a célja a Sárkányok Kabul felett című filmnek, de azért hát ez nagy játékfilm, tehát itt azért nagyon komoly dolgokat kellett fölvonultatni, hiszen nagyon erős a verseny, azért nagyon sok olyan amerikai filmet láthatunk, ahol különböző arab országokban különböző nagyon komoly felszereléssel küzdő katonák mennek a homokviharba, és nagy tüzek és nagy lángok vannak. Nem tudom, hogy ebbe a filmbe ez hogy alakul, vagy hogy néz ez ki.
Ez a film egy megtörtént mentőakción alapul, amit a Magyar Honvédség 2021-ben hajtott végre, amikor kivonultak az amerikai haderővel együtt a mi és a többi szövetséges haderő Kabul repteréről. Itt volt egy ilyen komoly humanitárius krízis, és nagyon nagy szükség volt a hadseregnek a segítségére, mert hát több mint 500 embert menekítettek ki, köztük nagyon sok gyereket, akik ott Afganisztán területén dolgoztak, éltek mindenféle magyar vonatkozásban, és ezt itt egy ilyen szűkös időkorláton belül kellett végrehajtani, ami a reptérre érkező tömegek között kiszedni azokat, akiknek jogosultságuk volt a mentésre, az azért egy ilyen drámai helyzet, tehát mind adott egy ilyen megtörtént alaphelyzet, és erre épül ez a fikciós játékfilm, tehát innentől kezdve, mint minden ilyen jó katonai film vagy történet, az nem feltétlen kell, hogy kapcsolódjon teljesen a valósághoz, tehát ez itt nem egy ilyen dokumentumfilmes történet, hanem abszolút játékfilm, igen.
Egyébként ezt a kimenekítés dolgot én soha nem értettem pontosan, hogy hova menekítették őket, Afganisztánon belül egy másik helyre, vagy effektíve külföldre. Ugye nyilván a tálibok szemében ők kollaboránsok voltak.
Hát azt ilyen részletekig azt nem tudom pontosan, hogy kiről mit gondoltak.
Igen, én is már kezdem így beleélni magam, és úgy kérdezlek, mint egy katonát.
Hát egészen biztosan veszélyben voltak, mert azt azért lehet tudni azóta is, hogy jobb körében például nőknek sokkal rosszabb a helyzet a tájbok uralma alatt. Most ilyen nagyon enyhén meg rosszul fogalmaztam, de ezért akik menekültek, azokat lehet, hogy halálos veszély is fenyegette. Abszolút itt repülőgépes kimenekítésekről van szó.
Tehát világos, tehát ti vagytok a Sárkányok a címben.
Ezt így nem lőném le.
Aha. Jó. Ez ennél bonyolultabb, világos. Nyilván meg hát azért vigyázzunk, nem szabad spoilerezni, de annyit talán elárulhatsz, hogy ki a te karaktered, te kit formálsz meg?
Az én karakterem Flórián Őrmester, a Jászberényi Gábor, aki a film főszereplője, a Bálint főhadnagy, és neki az alakulatában az egyik ember, egészen pontosan Borovics Tamás vezeti a mi alakulatunkat, ő az, aki a felettes, de a Bálint a főszereplő, aki mellett ott Flórián is megjelenik, és így már egy ilyen múltbeli visszatekintések alatt is többször látszik, hogy ez a különítmény együtt dolgozott. Flórián Őrmester ezen, ahol éppen jelen időben játszódik a játék, ilyen logisztikai feladatokat lát el, tehát alapvetően azzal foglalkozik, hogy a kimenekítettek mindenkinek a szükséges orvosi és egyéb ellátását elvégezzék, majd utána mindenki fölkerüljön a repülőgépre.
Világos. Jó, hogy szóba hoztad a főszereplőt, Jászberényi Gábort, mert neki azért van valamiféle köze így a távol-keleti hadszínterekhez, csak áttételesen, mert ugye neki a bátyja az Jászberényi Sándor, aki egyrészt egy kiváló és elképesztően zseniális magyar író, másrészt haditudósító, ebből él, úgyhogy ő azért megmutathatta Gábornak, hogy hogyan kell, nem tudom, a sisakot viselni. Persze erre nyilván voltak ott katonai szakemberek. Ők mennyire mosolyogtak meg titeket, vagy mennyire nevettek ki a hátatok mögött, hiszen ti azért mégiscsak civilek vagytok, akik megpróbálják eljátszani azt, hogy hát ők harcedzett katonák.
Abszolút nem volt ilyen kinevetésben részünk.
Összemosolygásna finomítok, igen.
Tehát én azt éreztem, hogy abszolút partnerként vagyunk kezelve. Ez egy olyan forgatási helyzet, ahol nyilván senki nem várja el azt, hogy olyanokat tudjunk, amit a hivatásos katonáknak kötelességük, vagy feladatuk, vagy egyértelmű, hogy már tudják. Szépen sorban mindig amilyen snithez, vagy helyzethez szükség volt, amilyen tudásra, azokat egyeztettük, de megelőzte az egészet egy ilyen, hát nagyon gyors talpaló jellegű, de egy ilyen kiképzés, hogy egyáltalán megismerkedjünk azzal, hogy milyen is lesz ez így nagy vonalakban, és a Pálinkás Szilveszter főhadnagy segített minket egy kicsit így átlátni ezt az egészet, hogy milyen egy harcászati kiképzés, amikor egy ilyen épületbe behatol mondjuk egy ilyen pár fős különítmény, akkor ott hogyan fedezik egymást, hogyan kell mozogni, milyen tüzelőtest helyzetek vannak, ez mind az én számomra nagyon izgalmas volt. Tehát az, hogy gyerekként ilyen különböző akciófilmeket nézve nő fel az ember, és akkor egyszer csak ezt a hivatást választva olyan szerencsés vagyok, hogy olyan helyzetbe is kerülhetek, hogy ilyen úgymond nagyon idézőjelben katonásat is játszottunk, ez azért a gyermeki álmok, meg a férfiúi lényemet azért nagyon könnyen beindította, igen.
Világos, de kellett erre külön például edzeni? Csak arra gondolok, hogy nyilván azért nem, biztos voltak makettek, de hát nyilván nem gyártottak le mindent számotokra Hungarocellből, tehát vélhetőleg azok a fegyverek, meg hadi eszközök, amik rajtatok voltak, vagy rátok voltak szerelve, azok valódiak voltak, vagy legalábbis súlyra biztos, hogy ugyanannyit nyomtak, mint az igaziak. Elég volt ehhez mindenkinek az otthonról hozott állóképesség, vagy azért azon kellett egy kicsit tuningolni?
Hát én úgy tudom, hogy mindenkinek megterhelő volt ez, de alapvetően a jó fizikai állapotban volt mindenki, úgyhogy szerintem ezt így le tudtuk hozni. Kifejezetten nehéz tudott lenni bizonyos helyzetekben a felszerelés, de ez benne van.
Voltak olyan helyzetek, vagy olyan jelenetek, amiket nehéz volt akár technikailag megoldani, akár valami műszaki probléma volt? Azért arra gondolok, hogy itt hát főleg Újdörögdön forgattatok, ami hát részben most egy filmstúdióvá avanzsált, mert a Sereghez is ott készült nagyon sok jelenet, de hát azért az egy igazi katonai kiképző bázis. Tehát nem biztos, hogy ilyen egyszerű volt ott forgatni nektek.
Nagyon profin a technikai feltételeket azt létrehozta a stáb, hogy ezt mind így ne érzékeljük, hogy nehezebb, de hát igen, a különböző helyszínek, forgatási helyszínek, mint a kecskeméti katonai repülőtér, vagy a Hung Expo, vagy itt Újdörögdön, azért mindegyik külön speciális kihívásokat állított elénk, de ugyanúgy rengeteg ilyen izgalmas dolgot is láthattunk közelről. Én például még nem láttam ilyen vadászgépeket felszállni, amik ott így gyakorlatoztak, azt hiszem a kecskeméti reptéren, amikor ott dolgoztunk, meg különböző harckocsikat közelről vagy belülről látni, az is egy ilyen nagy élmény volt úgy elindítani egy felvételt, hogy egy helikopter épp leszáll vagy felszáll mellettünk. Ezek mind olyan dolgok voltak, amik így egyszerre kihívás is, meg egy ilyen izgalmas, nagyon látványos világ.
És utaztál is katonai helikopteren?
Én nem utaztam személyesen.
Hát, gondolom azt azért sajnáltad, mert azért az biztos izgalmas lehetett volna. Ugye említettük Jászberényi Gábor, de akkor mondjuk el a többieket is. Egyébként Diga Zsombor jegyzi a filmet rendezőként, és láttam, hogy Mészáros Blanka van benne, Trokán Nóra, hogy a lányokat is megemlítsük, Dic Gusztáv, Borovics Tamás, Stoll András, kevés magyar filmben nincs ő benne, Hajmási Dávid, Máté Márton és Lakatos Klarissa. Nem tudom, kihagytam-e valakit.
Igen, meg a Samudovszky Adrián is, kedves kollégám. Úgyhogy a rendező, a Diga Zsomborral nagyon jó volt dolgozni, és nagyon biztonságban éreztem magam vele, meg nagyon könnyen megtaláltuk vele a hangot, és az egész társasággal is, a többi színésszel, az nagyon szerencsés így színészként, hogy amikor én a Vígszínház társulatában dolgozom, és itt vagyok a legtöbbször, akkor nagyon felszabadító és jó élmény többi kollégával találkozni, mert ez meglepő, hogy nagyon sokszor nagyon gyorsan megtaláljuk a közös hangot, annak ellenére, hogy még nem dolgoztunk együtt, és ez ilyen vérfrissítően hat, és ez itt is egy ilyen nagyon, nagyon jó csapat hangulat volt.
Hát gondolom azért ez generációs is, mert mindannyian fiatalok vagytok. Elsősorban egy ilyen filmben azért fiatal katonákra vagy fiatalokra van szükség. De ha már szóba hoztad a Vígszínházat, ugye nagyon sok darabban játszol, a Padlástól elkezdve láttam Shakespeare darabokban is, de mi az, amit esetleg ajánlanál a hallgatóknak, hogy akiknek megtetszel a Sárkányok Kabul feledben, azok miben nézzenek meg a Vígben?
Az összes előadásunkat tudom ajánlani, de hadd ajánljak most kettőt. Most dolgozunk az Ismeretlen táj című bemutatónkon, az egy Schnitzler darab, amit a Valló Péter és a Kovács Kriszta írnak át, és a Valló Péter rendezi. Ez egy alpesi vidéken, egy hotelnek a kertjében játszódik, ahol mindenféle jó anyagi helyzetben élő embernek a lelki drámái és bonyodalmai bontakoznak ki. Ez a nagy színpadon lesz bemutatva december 5-én, aztán pedig hadd ajánljak egy másikat, ami nem a Vígszínházban lesz, hanem majd a Lóvas úton. Aha. A Márfi Márk, aki az osztálytársam volt az egyetemen, ő neki a saját életéből inspirálódott írásai a Telik, a Lassan, és ennek a harmadik része a Tovább, amiben a Terhes Sándorral együtt a Márkkal hárman fogunk dolgozni, ez pedig február végén a Lóvas úton lesz megtekinthető.
Ertl Zsombor színművésszel, a Sárkányok Kabul felett című film egyik főszereplőjével Kalmár András beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Megválasztotta az év énekkari művészét a Nemzeti Énekkar. A tagok minden évben bizonyos kritérium alapján választják ki egyik társukat erre a címre. Az elismerést idén Cserményi Zsombor kapta. Kalmár András beszélget vele.
Ezt ugye maga az énekkar szavazza meg, tehát nem a közönség, hanem tulajdonképpen a kollégák döntik el, hogy ki az a művész, aki megérdemli ezt az elismerést.
Így van. A kollégák szavaztak, minden évben szoktunk szavazni erről. Vannak egyébként ennek ilyen kitételei, hogy aki az elmúlt 5 évben már megkapta, az nem kaphatja meg újra, illetve aki 5 éve kell az együttes tagjának lenni már, hogy belekerüljünk ebbe a választható kalapba igazából.
Világos. Ugye énekkarról van szó, de hát azokban is vannak szólisták, meg időnként énekeltek szólót. Tulajdonképpen mi az a kritérium, vagy mi az, amitől azt mondjuk, hogy na, ő az, meg ő csinált valami olyat. Csak ugye arra gondolok, hogy magába, hogyha csak a karról van szó, akkor ott azért az egy közösségi dolog, tehát ott nehéz kiemelni valakit, sőt, valószínűleg nem is olyan szerencsés, hogyha valaki nagyon kiemelkedik, hiszen akkor az ottan valahogy megszűnik az összhang, nem?
Természetesen. Szerintem itt általában azt szoktuk mérlegelni, hogyha ha valaki esetleg akár itt az énekkarnál, akár a zenekarnál szólistaként is megmutatkozik, illetve követjük egymásnak a pályáját, legyen szó az egyéni szólófeladatokról, vagy pedig tegyük fel, itt van a Próbatermi Vendégség című sorozatunk.
Igen, az nagyon-nagyon népszerű, az nagyon klassz.
Igen, ott is sokan többször is megmutatkoztunk már, akár ilyen kamaraformációkkal, akár szólista jellegű feladatot prezentálunk. Én azt gondolom, hogy egyrészt ezek számítanak, másrészt, hát azért ez egy közösség is. szóval nem csak énekelni járunk be, hanem itt barátságok is alakulnak, évente egyszer tartunk szólambulikat is.
Igen, pont erre gondoltam, hogy lehet, hogy az is számít, hogy ki mondja a legjobb vicceket a turnébuszon, vagy kinek vannak a legfinomabb rántotusos szendvicsei, és kínálja meg a többieket, tehát, hogy itt nyilván azért vannak Igen. ilyen emberi jellemzők is, nem csak tisztán az, hogy ki a legjobb művész, vagy kinek a legszebb a hangja, vagy ki énekel Igen. a legárnyaltabban, nem?
Így van.
Jó, hát minden esetre szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, és nagyon jó, hogy ilyen családias, és gondolom, hogy titkos a szavazás, tehát nyilván nem lehet tudni, hogy ki kire szavazott. Azt gondolom, hogy tök fontos, hogy erről az elismerésről értesül a nagy közönség, mert kicsit beleláthat a kulisszák mögé. Ugye már az is, aki nem vesz részt, vagy nem vehet részt az általad említett próbatermi vendégségen, ami pont arról szól, hogy hogyan is működik egy ilyen hatalmas nagy, hát csúnya szóval azt kell mondjam, hogy gyár, mert időnként tényleg gyár vagytok, tehát jöttök, mentek, ezer helyre szétoszlottok, aztán újra egyesültök, tehát egészen komplex a ti mozgásotok, hogyha úgy tetszik.
Igen, igen, és rendkívül sok koncertünk is van némelyik évadban, például az is jellemző, hogy úgy van beosztva a próbarend, hogy egyik nap még egy Verdi operára készülünk, a következő nap már egy a cappella műsorra, közben esetleg készülünk ilyen kis kamaraprodukciókra, a próbatermi sorozatra, szóval nagyon sokszínű feladatok váltakoznak itt nap, mint nap, szóval tényleg nagyon fel kell erre készülni annak, aki ebbe az együttesbe tartozik, hogy itt nem lehet belekényelmesedni ebbe, hanem mindig napról napra meg kell újulni.
Hát meg nyilván ez is benne a jó, bár nem tudom, mert nyilván van valaki, aki kizárólag a régi zenét szereti, és kényelmetlenül érzi magát egy kortárs darabban, vagy van, aki a romantikusokért rajong, és pont a mondjuk a Bachot nem bírja annyira, de azért azt gondolom, hogy az énekesek többsége inkább kihívást lát egy izgalmas feladatban, és nem valami, hát ilyen megpróbáltatást, ha úgy tetszik.
Igen. Szerintem is így van.
De jó, te hogy állsz vele? Neked mi a kedvenc zsánered, ha úgy tetszik, műfajod?
Az az érdekes, hogy amikor én ide kerültem 2019-ben a kórusba, akkor nekem nem volt akkora tapasztalatom a romantikus oratóriumok világában, tehát én kifejezetten régi zenében képzeltem el magam és akkoriban. Én egyébként nem is végeztem előadó művészként, tehát én hivatalosan angol és énekzene tanárként végeztem.
Aha.
És akkor egyszer Szombathelyen, ahol jártam, ott meghallgatott Wickman Pál, aki az Orlandó énekegyüttesnek a vezetője Veszprémben, és ő elhívott engem egy szóló feladatra, mert úgy érezte, hogy látott bennem fantáziát, és akkor akkor elmentem, aztán utána a következő években is még, és az egyik ilyen koncerten Vörös Szilvia, aki nagyon sikeres operaénekes, ő nekünk családi jó barátunk volt, és eljött meghallgatni, és azt mondta, hogy fú, Zsombor, hát nagyon nagy kincs van a torkodban, és jó lenne, hogyha nem tanárként helyezkednél el, hanem az éneklésből próbálnál meg megélni. És akkor ő javasolta, hogy keressem fel valamelyik nagy kórust, így jött számomra a Nemzeti Énekkar. És akkor természetesen eljöttem meghallgatásra, és akkor nyertem felvételt. De a lényeg, hogy akkoriban engem csak a régi zene érdekelt, és abban tudtam magam elképzelni, és itt aztán hát már az első koncertek között volt egy számomra a Mahler második szimfóniája, és akkor megértettem, hogy miért is olyan jó, és miért olyan nagy dolog ez a mondjuk az életromantika, és azóta is azt gondolom, hogy az életromantika és a századforduló zenéje, ami leginkább tetszik nekem.
Figyelj, nagyon izgalmas a történet, amit elmondtál. Mondtad, hogy családi barátság, és hogy tulajdonképpen ez segített neked, de akkor mesélj egy kicsit, hogy honnan jött neked a zene. Voltak a családban zenészek, vagy művészek?
Igen, igen. Édesapám az Ajkai Zeneiskolának volt az igazgatója.
Aha, mert ugye te Ajkai vagy, ezt nem említettük.
Igen. És hegerű tanárként dolgozott sokáig, előtte pedig még Szegeden volt a színháznak a hegedű művésze.
Aha.
Aztán átköltöztek ide a Dunántúlra, ott kapott hegedű tanári állást. Szóval ő az, aki egyébként még velem is foglalkozott, mert a zeneiskolában én csellistaként voltam, és apukám vezette a zeneiskola vonós zenekarát. Szóval ott ő vezette ezt a zenekart, és így az ő keze alatt is dolgoztam gyerekként.
És akkor édesapád megélhette a te sikereidet? Tehát járhatott a műpába és hallgathatott? Akkor ez neki biztos, hogy nagyon nagy élmény volt.
Hát a műpába nem is jött el, de volt egy pár koncertem, mert volt, hogy a Vigadóba eljött egyszer. Szólistaként hallott engem Veszprémben többször. Szóval ilyen alkalmakkor hallott, és egyébként elég kritikus volt velem korábban, és úgy láttam, hogy most már elismerően, és tehát most már pozitív véleménnyel van az éneklésemről.
Hát azt hiszem, hogy most már azért lehet is. Tehát azért letettél egy-két dolgot az asztalra, de nyilván még fiatal vagy, és hát ez egy tulajdonképpen végtelen karrier, de mondjuk van neked olyan álmod, hogy valakivel énekelni, vagy valahol énekelni, vagy valakinek a vezénylete alatt?
Ilyenre nem szoktam kifejezetten gondolni. Én mindig azt keresem az éneklésben, ami lehet, hogy valahol egy önzőség, de olyan zenei környezetet szeretnék magam körül, amit nagyon élvezek. Tehát ahol mindenki egységesen gondolkodik. Nagyon fontos számomra az intonáció, a tisztaság, az, hogy a kultúra, egyáltalán mint egy zenei előadásbeli kultúra. Úgyhogy minél több olyan helyzetet szeretnék az életemben, ahol ezek a legmagasabb szinten kerülnek megvalósításra.
Hát kívánom, hogy ez így legyen, de azért elég sokat jártál külföldön is, és nagyon neves zenekarokkal, és nagyon neves énekarokkal is felléptél. Szóval azért is kérdezem, hogy nem tudom, tehát, hogy nyilván valaki, vagy én a helyedben lennék, akkor mit tudom, azt mondanám, hogy én a Sydney Operaházba akarok. Nem tudom, mit énekelni. Tehát, hogy arra gondoltam, hogy van-e bármi ilyen neked? Vagy akár csak, hogy valaki olyan partnerrel, aki nagyon-nagyon, nem tudom, magas színvonalon énekel.
Hát ebben én egy speciális eset vagyok. Én nem vágyom igazából az opera éneklésre. Uh-huh. Engem kifejezetten az oratóriumi világ érdekel.
Aha.
Szóval ilyen szempontból nem tudnék ilyen szerepeket, meg énekes partnereket megnevezni. Én egyfajta ilyen, nem is tudom, egy ilyen szolgálatként gondolok a zenére, ahol fontos az emberiség életét meghatározó üzeneteket lehet átadni, és katartikus pillanatokat, és kevésbé érzem magam otthonosan mondjuk ilyen szerep megformálásokban, meg színpadi játékban.
Ezt megértem az utóbbit, az előbbit pedig nagyon-nagyon szépen megfogalmaztad. Azt hiszem, hogy ennél szebben nem is lehet, ez egy elég jó ars poétika, azt gondolom, egy művésznek, és hát szerintem most már a hallgatók is megértik, vagy megérthetik egykönnyen, hogy miért lettél te az év énekkari művésze, miért szavaztak rád a kollégád, mert szokták azt a kifejezést használni, hogy szakmai alázat, sokszor indokolatlanul, de azt hiszem, hogy azokból a dolgokból, vagy abból, amit te most elmondtál, abból nagyon-nagyon kijön, hogy mit jelent ez voltak éppen.
Hát köszönöm, vagy örülök, hogyha így látszik.
Hát, én azt hiszem, hogy igen. Jól van, Zsombor, figyelj, tulajdonképpen ennél szebb végszó nem is kell, de azért hagyd kérdezzem meg, hogy a közeljövőben, tudom, hogy rengeteg koncertetek van, de mi az a olyan nagyobb volumenű dolog, amire nagyon készülsz, vagy esetleg amiben komolyabb szólószereped is van?
Igazából most a Nemzetivel nem lesz olyan a közeljövőben, ahol amiben szóló szerepem lenne. Azon kívül sok másra készülök. Most ki fogom magam próbálni egy Verdi Requiemben szólistaként. Arra kíváncsi vagyok. Soha nem énekeltem még szólistaként ezt a művet, és talán mondhatom, hogy ez azért inkább idősebb énekesekre szokott jutni ez a feladat.
Cserményi Zsomborral, a Nemzeti Énekkar egyik tagjával, az év énekkari művészével Kalmár András beszélgetett. Most pici szünet, pár perc múlva jövünk a következő megállóval itt a hétvégi menetrendben.